Áldás békességet kívánok így is a testvéreknek, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök annak, hogy együtt lehetünk, immár a második adventi esténken. Egy héttel ezelőtt, akik itt voltak, azokat gondolom, hogy úgy mentek és mentünk el innen erről az estéről, oda is gazdagodtunk, és élmény volt hallgatni a zsoltárokat, amelyek a délvidéken énekeltek annak idején. Ezen a mai estén, ahogyan a hirdetésekben is mondtam, és itt a képen is látjuk már, két meditációra kerül sor. Bevallom, én ezt úgy hirdettem, hogy hozzátettem, hogy ne imédjünk meg a szótól, hogy meditáció, mert azért a meditáció, azt tudjuk, hogy vannak különböző meditáció, de ez nem olyan lesz, gondolom. És hát nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm itt gyülekezetünkben közöttünk a Károly Gáspár Református Egyetem képtudományi karának tanárát, a képviselő urat. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és a sok elfogadásában mellett ezt az estét itt ránk számítom. Köszönjük szépen! És én át is adom a szót.
Köszönöm szépen a meghívást, és mivel úgy kaptam, hogy képekről lett most szó a zene után, tehát úgy készültem, hogy két részre osztottam a mondatvalót. Az első részben egy rövid áttekintést szeretnék nyújtani a történet, kultúra történetében, hogy a kép és a szöveg hogyan illik össze. Majd a második részben bemutatnék egy képmeditációt, amelynek most ez egy munkacíme, mert igazán magyar kifejezés még erre nem született. Ezért úgy voltunk bajba, és nagyon kis bajba mindig, amikor ezt a szót használjuk a képmeditációt. Ha odaérünk, akkor majd arról külön fogok beszélni. Most az első alkalommal, ahogy kivetítve is látszódik, előzményeket mutatok be a irodalom és a képzőművészet történetéről.
És engedjék meg, hogy akkor mikrofonba beszéljek, úgyis a kép a lényeg, meg a hang. Az első ilyen emlék talán a nyugati civilizációban, ugye Homérosznak az Iliászából való, ott van alul maga a hely, a 18. ének, amikor leírja Achilleus pajzsát Homérosz, és a jobboldali séma mutatja is, hogy ez egy világképnek a leírása, hogy hogy képzelték el az akkori görögök magát a világot. Hogy az ókeánusz fogja körül, a külső ívben, majd minél inkább haladunk a belső gyűrűk felé, annál inkább jutunk el a világ elemeitől, a főistenektől, a földi küzdelmekig. Ez egy érdekes dolog, hiszen ez alapján készítették el a rekonstrukcióját is ennek a pajzsnak, olyan részletes az Iliászban ez a szép leírás, egy nagyon hosszú, lehet is látni, hogy 150 sornyi szövegről van szó, szinte meg lehetett, ki lehetett domborítani egy másolatban ezt a világot. Ezt most nem olvasom föl, mert nagyon elvinni az időt, csak mint megemlítem, mint első ilyen emléket, ahol a kép és a szöveg szoros összefüggésben él. A másik, ugye a római kor felé haladunk, a kép maga, amit vetitek, az Pompeiben fedezték föl az egyik villában, ez egy lakóháznak vagy szobának a belső tere, ahol fennmaradt a falfestmény, ez egy terem, csak különböző oldalról van felvéve a teremnek a fala. Tehát egy bejárat ugye középen, és onnantól fogva egy különleges jelenet, nem igazán fejtették meg, hogy miről lehet szó, feltételezik, hogy egy misztikus beavatásnak a jelenet sora. Nem is ez a lényeg, hanem Lukiánosnak a kis könyvecskéje, Egy teremről címmel. Ott is találunk egy olyan részletet, ahol belépünk egy helyiségbe, és leírja, hogy milyen falfestményeket lát, mit ábrázolnak azok a képek, és azok is oly részletesek, és különböző négyzetekre, középső főképre osztva, hogy elgondolkodunk azon, hogy vajon nem egy szentélyről van szó, amit Lukiános leírt. Szintén le lehetne rajzolni azt az ábrázolatot, amelyet olvashatunk az Egy teremről című művében. Ez is egy nagyon hosszú rész, tehát ezt is most kihagynám, inkább a költői részek felé tartogatnám az illusztrációkat. Két ciklus és Longos, ez a címe. Ugye említettem, hogy az ókorban nagyon szerették a ciklus ábrázolást, azt jelenti, hogy vagy négyzetekre osztották a jeleneteket, és sok ilyen jelenetet helyeztek egymás mellé, vagy ahogy Homérosznál tapasztalható volt, a kerek pajzsra körívenként centrálisan helyezték el a jeleneteket. Tehát mindenképpen ciklusról beszélünk, hiszen egy témát dolgoztak föl, különböző képkereteken belül. Majdnem olyan ez, mint a mai modern képregények világa, ahol azok is képciklusok, egy történetet mesélnek el. Egy jobb oldalon egy ősi változat, egy ószövetségi jelenetet látunk, méghozzá az ősi itala szövegével, mint egy képregény úgy jelenik meg, tehát nincs új a nap alatt. Az ókorban is volt képregény, ráadásul a Biblia jeleneteivel ábrázolva. Ami minket érdekel, az a baloldali kép, az a nagyobb. Itt egy görög falfestményt látunk, ami oly ritka a művészet történetben, mert a festmények elpusztultak. Inkább a szobrok, domborművek maradtak fönn. Textil és festmény az idő martaléka lett. Tehát egy illusztráció, egy olyan festmény, ahol egy kalóz ütközetet látunk a művészettörténészek szerint. De maga az irodalom, a Longos, egy hellén íróról van szó, aki görögül írta meg máig híres történetét Daphnisról és Chloéról. Az előhangja nagyon érdekes, ezt felolvasnám, hogy mennyire összeillik a kép és a szöveg. Így szól, így kezdődik ez a mű, előhang. Mikor egyszer Lesboszon vadásztam, a nimfák ligetében olyan szépet láttam, hogy ahhoz foghatóra még sehol sem akadtam. Egy festett kép volt az, mely szerelmes kalandokról regélt. Gyönyörű a liget is, sűrű lombos, virágos, és patak csordogál rajta keresztül. Egyetlen forrás öntöz benne mindent, a fákat is, a virágokat is. A kép azonban jobban elgyönyörködtetett, mert remekbe készült mestermű volt az, és édes szerelem dolgairól mesélt. Hírére szép számmal zarándokoltak oda messze földről is, hogy a nimfákhoz könyöröghessenek, és a képet megcsodálhassák. Láthattak azon vajúdó asszonyokat, meg dajkákat, akik az újszülötteket pólyázták, kitett gyermekeket és állatokat, amint szoptatták azokat, pásztorokat, akik örökbe fogadták az árvákat, és szerelmet valló fiatalokat, aztán garázdálkodó kalózokat és csatázó harcosokat. Ahogy a sokféle, csupa szerelmes mesébe illő jelenetet néztem, és csodáltam, elfogott a vágy, hogy szavakba öntsem, mit a képen láttam. S miután akadt, aki elmagyarázza a kép minden részletét, a hallottakat, négy könyvben gonddal megírtam, szent ajándékul Erosznak, a nimfáknak és Pánnak, az embereknek meg örömteli kincsül, mely a beteget is meggyógyítja, a bánkódót is megvigasztalja. A szerelmesekben emléket ébreszt, a szerelemben járatlanokat pedig tanítja. Hiszen nincs, nem is lesz ember a világon, aki a szerelmet elkerülhetné, amíg csak lesz szépség és szemünk, hogy lássuk. Nekünk, költőknek azonban józonságot is adjon a szerelem istene, hogy elbeszélhessük mások szerelmeit. Nagyon érdekes a leírás, az ember úgy jó beleveti magát ebbe a szövegbe, mert leír egy szituációt, egy szent ligetet, ugye egy pogány környezetről van szó, ahol képeket, tehát nem is egyet, hanem nem tudjuk, nem maradt fönt, gyanítjuk a szövegből, hogy ilyen oszlopokra osztott, tehát négyzetekre osztott képsorozatról, képciklusról lehet szó, Longosz leírásában is, hiszen olyan gazdag a történet, amit leír. De ami a legértekesebb, hogy képmagyarázót keresett hozzá, hogy mi a jelentése a képeknek. Ugye ezt a teológusok jól tudják, exegétész hívott elő, tehát hogy egy képeknek az exegézisét elvégezze, a magyarázatát elvégezze, és akkor így fogott neki a költő, hogy leírja ezt a szép és romantikus hellén mesét vagy történetet. Daphnis és Chloe. Ez már ismerősebb nekünk, ugye, az Ószövetségből Dániel könyvében, az 5. fejezetben van, ugye Baltazár lakomája, amikor a nagy vígadalom közepette egyszer csak megjelenik egy kéz a falon, és elkezd írni. És akkor hát mindenki megrémül, Rembrandt képét látjuk, ezt festette meg, igen nagy kifejező erővel. Ugye látjuk ott a kezet, amely felhőbe van burkolva, ez képi nyelven azt jelenti, hogy az Isten keze. Ugye a felhőbe burkolt kéz, és leírja, hogy héberül olvasható, hogy mené-mené tekel ufárszín. Ugye, és nem tudja senki megfejteni ezt az írást, csak egyedül Dániel próféta. Ebben a történetben az az érdekes, hogy vízió kép, egy látomás. De a látomás tulajdonképpen olyan kép, amely betűket ábrázol. Egy mozgó kezet, egy író ujjat, és a betűk jelennek meg képgyanát. Ráadásul a héber szöveg nagyon képies, kvadrátírás. Ugye valamikor, mint minden ABC-nek megvoltak a képjelei. Tehát ez már egy következő lépés, amikor a vízióban, a vízió képen belül szöveg jelenik meg. Nem csupán csak képek, hanem maga a szöveg. És itt is kell egy exegétész. Itt is kell egy magyarázó, mert hiába jelenik meg ez a döbbenetes írókéz, hogy leír egy szöveget, a király mindenképpen tudni akarja, hogy mi van odaírva. És maga az exegétész, ebben az esetben Dániel próféta, aki megfejti az írást. Tehát kép és szöveg ilyen módon szorosan összekapcsolódik. Haladunk tovább a korban, és hát a kora reneszánsz korában vagyunk, a 14. században. Ugye Petrarkának a verseiről van szó, és egy kora reneszánsz festőről, az ő kortársáról, Simone Martiniról. Most azért kapcsolódik össze ez a két művész, a festő és a költő, mert hiszen az a mű, amiről a dalos könyvében Petrarka énekel, az valóban létezett, Simone Martini festménye volt, Petrarka szerelmét festette le. Maga a kép nem maradt fönn. Tehát én csak egy másik Simone Martini képet tudok vetíteni, de ezek a Martinitől alkotott női alakok olyan egyformák, hogy bátran hozhatom ide ezt az ábrázolást, mert valamiképpen hasonló lehetett Laura portréja is, amiről Petrarka énekel. Most ezt olvasnám föl. Két szonetben örökítette meg ezeket a képeket Petrarka. A 77-et olvasom először. Az a címe, hogy Poliklétoszt, s ki nagy művész csak élt még. Poliklétoszt, s ki nagy művész csak élt még, bámész szemek akárhogy is csodálják, 100 évig még csak árnyékát se látják, oly szépnek, melynek lelkem itt a képét. Tetán bejártad az Éden vidékét, Simon, e hölgynek hajdani hazáját, s papírra ott vetetted képe mását, hogy szépségét tanulhassa e szép kép. E mű olyan, mi csak égben születhet, és nem e sártekén, hol testruhája miként fátyol borítja be a lelket. Nem estett. Újra nem támadna bája, mert néki fagyba tűzbe szállni tetszett, s a gyarlót itt ő is tévedve látja. A 78. szonett a dalos könyvből a következőképpen szól. Midőn a magasztos eszmét foganta Simon, s kértemre ont fogott kezébe, jaj, teremthetett volna remekébe szót s elmét is, e nemes szép alakba. Keblemből így sok sóhaj nem fakadna, mert nekem torz, mi más gyönyörűsége, pedig oly kedvesen tekint le képe, s békét ígér nekem az arculatja. Mentvén, hogy vele szóba elegednék, rémlik, figyel rám, jóságos szeliden, bár csak szómra felelni igyekeznék. Pygmálion, te boldog, dicsértessék a faragott kép, melytől 1000 ízben nyerted el, mit én csak egyszer szeretnék. Idáig szól ez a magyarra fordított szonett, megállnék egy pillanatra, mondja, dicsértessék a faragott kép, hát ezt a fordító tette, egyébként Majtényi Zoltán fordította, az eredeti szövegben nem faragott kép van, hanem festett kép, de hát így jött ki magyarul jó a vers ritmusa. Tehát szó sincs arról, hogy itt a ószövetségi értelemben vett bálvány dicsérne a költő, hanem kedvesének az arcát, akit már nem láthat. Ezen vívódik a szonett, mely szinte beleolvad a képbe, vagy fordítva, a kép olvadott bele a szonetbe. Ki tudja már, hogy melyik az első. Megyünk tovább hazai vizekre evezvén, mert a reneszánsz és a humanizmus korában Európának mégiscsak szolgáltattunk egy világhírű költőt, Jannus Pannoniust, és megint összehozzuk ezt a magyar költőt egy olasz festővel, Mantegnával, Andrea Mantegna. Kortársak voltak, sőt, mi több kortársak, barátok voltak, amikor Jannus Pannonius kint tanult Itáliában, akkor megismerkedett a szintén fiatal festővel, és a rövid évek alatt összebarátkoztak. Jannus Pannoniusnak vissza kellett térni Magyarországra, mint tudjuk, Pécs püspöke lett, és Kányádi Sándor írt egy gyönyörű verset, nem hoztam el, mert ugye az időkeret nem engedné meg, de ajánlom mindenkinek, Jannus Pannonius búcsúja Itáliától. gyönyörű vers, amint búcsúzik barátaitól, kocintanak, aztán elindul a kocsi, behúzza a függönyt a kocsin, és vágtat a ló Hungária, Pannonia felé, egy katica bogár beszáll az ablakon, rászáll Pannonius ujjára, és akkor elénekli azt a népi éneket, hogy szájjel, szájjel, jönnek a törökök. Tehát gyönyörű utalás arra, hogy mi vár erre a csodálatosan szép magyar reneszánszra. 1526 Mohács. De most egy kicsit menjünk vissza. Janus Pannonius a kor szokása szerint, amikor búcsúzott barátaitól, nevesül Mantegnától, akkor úgy szokás, hogy valamit ajándékoznak egymásnak, hogy emlékezzenek egymásra. És mivel híres festő volt már akkor Mantegna, megfestette mindkettőjük portréját. Az egyik vitte az egyikét, a másik a másikét. Tartotta magánál, nyilván Janus Pannonius megkapta Mantegna portréját, ez egy diptihon, ahol szembenéz általában a művészettörténeti tapasztalatok szerint az egyik portré, és szembe a másik. Valószínű Mantegnánál maradt ez a Janus Pannonius portré, amely aztán viszontagságos történetek során elkerült az Egyesült Államokba, és ott fedezte föl egy magyar irodalomtörténész nő. Tehát nagyon érdekes, hogy a legkorábbi híres költőnkről fennmaradt egy élethű ábrázolás, minden valószínűség szerint Mantegna alkotása és Janus Pannonius ábrázolja. Na de van-e irodalmi emlék erről? Persze, hogy van. Fönnmaradt az itáliai elégiák között Andrea Mantegna padovai festő dicsérete című Janus Pannonius költemény. Ennek csak az elejét olvasom. Magyarul így szól. Mint ahogy Apellész csodaszép képén a királlyal, Nagy Sándorral együtt, ott van a régi barát. Úgy áll Jánusszal most egy vásznon Galeotto, szét nem tépheti már semmi erő Frigyüket. Mantegnám, kegyedet meghálálhatja-e múzsánk, érdemei teljét énekezengheti-e? Képeden élni fog arcunk sok-sok századon által, bár testünket a föld mély öle nyelte be rég. Képeden álljon bár a világ roppant tere köztünk, mégis szomszédok, mégis együtt lehetünk. Más-e vajon festmény arcunk, és más a valódi? Egy a különbség csak, néma a kép hajaka. Képmásunk a tükör hívebben vissza nem adja, sem kristálypatakok ártyaszerű üvege. Pontos a törzs, végtakok egymás közti aránya, élethű a színük, pontos az alkatuk is. Tán maga a Merkúriusz nemzet, amely isteni ágból szoptad, mint csecsemő, szűzi Minerva tejét. És akkor folytatódik tovább ez a humanista vers, ugye, a különböző klasszikus formákkal és tartalommal színesítve. Amikor vászonról ír a magyar fordító, nem vászon, az eredeti szövegben táblaképpen, és valóban így van, és hát nem a teljes alakot festették meg, hanem csak a portrét. Menjünk tovább. Hát a 20. században vagyunk, meg egy nagyon régi görög klasszikus korban. Ahogy Janus Pannonius írta, az idő már nem szakíthat szét. Képet és szöveget nem szakíthat szét, összetartoznak szorosan. Ahogy említettem, sokszor nem lehet tudni, hogy mi van előbb. A kép vagy a szöveg. Ugye képekhez illusztrációkat készítettek, megfaragták, domborműbe metszették, megrajzolták, festették. Sokszor fordítva volt, hogy képek alapján ihletődött meg a költő, ugye, és egy nevezetes verset írt. Így van Babits Mihállyal is. Ez a régi-régi a Keramelykoszban talált régi görög sír emlék, a 20. századi magyar költőt megihlette, és írt róla egy verset, Hégézó sírja címmel. Hiszen Hégészó olvasható a sír feliratán, egy fiatal asszonyról van szó, akit meg is mintázott a szobrász ezen a sztelén. Babits rácsodálkozott, és a következőket írta. Egy görög emlékére. Kedvesem 2000 éve alszik. 2000 éve meghalt, s vár rám. A neve Hégészó. Lábhegytől arcig márványszínű, s komoly görög leány. Élő, habár lehelletese halszik, keble átduzzad ráncos kítonán. Fürtös fejében ki tudja, mi rajzik. Ül meghajolva, méla, halovány. Előtte állva szolgálója tartja, rabszolgalány, a drága ládikát, amelyből ékszereit válogatja. Talán azt nézi, lelkem bús reménye, melyikkel ékesítse föl magát, ha megjövök majd én, az ő legénye. Ez már mind költészetében, mind pedig a szobor vonatkozásában, a kép vonatkozásában magyar emlék. De az idő óriási, ami köztük van. 1974-ben, ha jól emlékszem, a budavári ásatások alkalmával szenzációs leletre bukkant Zolnai László régész, hiszen felfedezte az eddig csak gondolt gótikus magyar szobrokat. Budavárból alig volt erre néhány töredék. Nagyon sok szobor töredéket, teljes alakot, fejekt mi egymást találtak, ezeket most nem vetítem le. Egy Mária ábrázolás látható a bal oldalon, ahol kivehető még a gyermek Jézus lába, ugye letörtek a többi tagok, illetve Mária feje. Egy régebbi leletnél viszont egy ilyen fejet találtak meg az ásatók. Ez egy nagy szenzáció volt, méghozzá Európa hírű, hiszen magyar gótika emlékeiről nem tudtunk eddig, most már van, megtekinthető a budai várban, a gótikus teremben, állandó kiállításon. Olyannyira szenzációs a magyarországi lelet, hogy még ahol sok gótikus emlék van, az ottani viszonyokra is nézve igen jelentős szoborleletet találtak. Tehát azt lehet mondani, hogy abban a korban, ez a kor pedig Zsigmond király kora, Magyarország és az európai kultúra az összhangban volt. Lehet, hogy éppen a magyar kultúra vezetett akkor, akárcsak a reneszánsz korában. Tehát nem voltunk egy lépéssel sem lebaradva Európa többi országaitól, jómódú országaitól. Felfedezték ezt a leletet, és kiállították. Több költő is írt róla a verseket, annyira megihlette őket ez a szenzációs lelet, többek között Illyés Gyula. Most Illyés Gyulának a versét olvasom. A budavári torzókra. Így ortalanul, ajaktalanul, szépnek így tud látni őket, hallani, így beszélnek hatalmasan. Így, feje nélkül a fejedelem, letört keblei csonkjával a szűz, így, kardja karja nélkül a vezér, így magyarázzák kórusban a te anyanyelvedet, a kimondhatatlant, így, e szemét gödörből kikerülve, így, művészet, a te ős szólamaidat, itt, európai fényben, ekként harsányan, szemkápráztatásban. Egy kis maradék trágya, spatanyom, még csak emelné hatásukat, azt a bizonyos mesterre valló villanyütést, az értéknek azt a kisugárzását, azt a legvégső immanenciát, amely egyenest a hátgerincben nyilal, kiáltva, nincs kibúvás, vállalt te is, légy több annál, ami lehetnél. Ugye itt Illyés Gyula ennek a szoborleletnek apropóján az esztétika szívébe fut le. Megfejtette azt, hogy mitől szép és mitől megindító valami, lehet, hogy évszázadig a földben volt. Kiássák, s a szívünkben nyilal az igazság, a szép igazsága. Ezt mondja a legvégső immanencia, ami azt jelenti, ugye, hogy a szobrok által valami isteni igazság tör elő, ami nem tudunk megfogalmazni, mert ez egy kép, nem szöveg, de a szívünkben valami édes öröm fogalmazódik meg, és azt érezzük, hogy nem érdemes így élnünk, hogy csak a világ sémája szerint ledaráljuk az életünket, hanem legyünk olyanok, amilyenek lehetnénk, sivatva vagyunk az Úristen által. Légy több annál, ami lehetnénk. Itt befejezném, ez már egy képmeditáció lenne, de nem ezt hoztam el, mivel advent van, ez pedig egy más alkalomra való. Úgyhogy kérnék szépen egy kis szünetet, most megkeresem itt a számítógépbe a képmeditáció anyagát.
A tiszteltes asszonynal voltunk többen magunkkal Bázelban, és a Bázel mellett Rígyenben, ahol református diakonisztát kaptak egy anyaházban, ugye ők ott laknak, mint az apácák, tulajdonképpen olyan életmódot folytatnak, és naponta tartom az Isten tiszteletet háromszor. Tehát egy reggeli, egy déli és egy esti. A déli alkalommal azt csinálták, hogy kivetítettek egy képet, és egy rövid prédikációt állítottak. Ez annyira megragadott, gondoltam, hogy hazahozom ezt az ötletet a teológusaink számára, és hát érdemes művelnünk ezt, majd meglátják, hogy milyen, nem vasárnap Isten tiszteletre való, természetesen, hanem olyan alkalmakra, mint például a mai, tehát amikor advent hetében készülünk, ugye, a ünnepekre. Vagy akár akkor nagy hétjön el, és akkor ismétre készülve érdemes elcsendesedni. Ugye a meditáció ebben az értelemben, a keresztény értelemben azt jelenti, hogy bizonyos élmény, képi élményt látunk, elgondolkodunk rajta, és megtaláljuk a képi nyelv üzenete során azt a teológiai üzenetet, ami fontos számára. Tehát fordítok, mint a vasárnapi Isten tiszteleten az irány, mert onnan a Biblia textusából ugye kapjuk az üzenetet, itt maga a textus a kép, majd látni fogjuk, és a képet kell olvasni a vizuális nyelvezet szerint, hogy aztán egy bibliai üzenetet fedezzünk föl, vagy üzeneteket fedezzünk fel a képet. És azt elhatározunk a szívünkben. Ezért ez egy ilyen meditatív műfaj, elcsendesülés, koncentrálás. Azt hiszem, hogy a mai ember nem nagyon tud elcsendesedni, talán ez a legnehezebb. Különösen a karácsony előtti omatásban. Tehát nincs az, hogy tudjuk kerülni. Csak egy fél órára, hogy az érzékek, a fül, a szimat, a szem, és a többi érzékek működésre tudjanak lépni, és fölfedezzünk valami olyat, amit ebben a mókus kerékben, a taposásban hát nem nagyon volt. Tehát az érzékenységre hívnánk fel a figyelmet, ez a műfaj arról szól, hogy ilyen dolgon is lehet elgondolkodni.
Ennek az a címe, hogy adventi iniciálé, magyarul azt is mondhatnám, hogy karácsonyi képek, képkezdet. Ugye? De ennek nincs értelme, mert még nincs karácsony, ugye? Még csak advent van. Az egyházi év adventtel kezdődik. És így a liturgikus könyvek is advent első vasárnapjának intruitusára nyitnak a 25. Zsoltár szavaival. Ez így hangzik, ad te levavi animam meam. Hozzád emelem, Uram, lelkemet. Az évkezdet. A tiszta lappal nyitás, imádsággal, ezen belül bűnvallomással, belső számvetéssel indul. Méltó kezdet, kitüntetett jelentőségű iniciálé, minden megújulásnak genézise, minden bölcsességnek archéja, a térdre hullott ember. Földre rogyva felemelő zengeni a hálát. Alázatban születik az emberi méltóság. Különösen így van ez, a vezető, a fejedelem, a király esetében. Az egyik legszebben illusztrált korvinánk a brüsszeli misszálé nyitólapján a 25. Zsoltár szövege fölött éppen a Zsoltár szerzőjének, Dávid királynak ilyen térdre rogyott imádkozását láthatjuk. A kép középső tengelyén a király két legfontosabb tárgyát helyezte a földre, koronáját és hangszerét. A hatalom felelős megbízatásában élő ember nem imádkozhat koronás pózban, csak is fedetlen fővel. Máskülönben vallásos képmutatásban hivalkodó despota lenne. Bármilyen hatalom birtokosa is legyen, hatalmi jelvénye épp úgy, mint tényleges királysága, Istennel szemben a földre való. Hasonlóképpen a hangszer is. Dávid nem csak király, hanem egész élete során igazi próféta. Mai nyelven szólva ízig-vérig művész költő volt. Mégis imádsága közben psaltériumát is lehelyezi a kép aljára, mint áldozati ajándékot az Úr elé. A három királyok mozdulata ez. Megjelent megváltójuk előtt. Még a legszemélyesebb műtárgy, mivel a zsoltárokat szerzi és énekli, még az sem lehet közte és az Isten között. Ellenkező esetben sztármuzsikus lenne csupán, aki hangszerének és saját dicsőségének él. Dávid imádkozó keze a kép horizontján, ég és föld metszésében, mint éltető forrás táplálja életének fáját, bölcsességének gyümölcsöző örökzöldjeit. Mert ő maga énekelte, Beatus vir, boldog ember az, mint folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el. A megnyílt egeken keresztül Dávid tekintete átlósan a mennyei Úrra szegeződik, közvetlenül, szenvedélyesen és szenvedéssel. Horizontálisan is két világra osztódik a kép. Dávid király mögött a kőzuzalékos puszta hegyek, ha tetszik, a kumráni barlangvidéke magasodik. Előtte pedig egy furcsa, termő lankás a templomos Jeruzsálemmel. Mögötte a barlang lakó természeti ember otthona, amelyből végre kilépett a lelki ember. Előtte a Dávid által fel nem épülhetett jeruzsálemi templom, hiszen az már készen állt, s áll a világ teremtése óta, mint őskép és mint cél. Mögötte a barlang az elmélyülés, a számvetés és önvizsgálat helyeként. Előtte pedig a földre ereszkedett mennyei Jeruzsálem, melynek nincs földrajzi realitása. Viszont a benne elhatalmasodó fényben nincs több titok és leplezni való. Ott a mennyei polgárok közt az Úr minden mindenekben. E két világ között a vízválasztó, a Jordán folyója kanyarog. Keresztségre hív, merülj még alább, hagyd magad mögött a régi életed hitvány gúnyáját, s aztán merülj föl még magasabbra, mint jöttél. Lelki emberként légy tanúja mindannak, az eljövendőnek, amit láttál. Ezzel a képpel szeretném befejezni. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet.
Köszönjük szépen.
Hogyha esetleg van kérdés, és valamelyik témáról, ami a még megérte azt, hogy ami a képmeditáció alapja, említettem a vizuális képi nyelv, hiszen nem másról volt szó, megnézzük, hogy mi van a középtengelyen, az a fő. Mi van a horizonton, ugye a híd és a föld viszonya. Kitőzünk itt a horizont, azért fontos. Ami a, ebben a messzésben, tehát a középtengelyen és a horizonton elhelyezkedik, az a legfontosabb a képen. Tehát ezért a kívánkozó kép, ugye, égföld között lebeg az ember, akkor imádkozik, mégis lábaival a talajon, hiszen térünk ebben a világban, de mégis a mennyeivel vagyunk töltve. Nagyon fontos, hogy mi van aloldalon, középvonalon, mi van aloldalra, hiszen ezek egymásnak terelgetnek, ezek a jelképek, mert ezek jelképek. Ez egy beszéd, ez egy nyelv, egy mondat. Ha ide van testvéri város, akkor ez egy mondat Jeruzsálemről beszél. A Jordánról, ugye Szent Dávid király főszentje. Mindennek értelme van. Nincs olyan politikája a régi festményeknek, amely ne lenne fontos valamilyen szempontból. Érdemes így nézni bármilyen képet, hogyha elmegyünk Lugdaniba, vagy járunk az utcán, vagy kirándulunk, mert nem csak a műalkotások, az emberi kéz által készített szimbólumok üzennek nekünk, hanem a teremtett világ is. Vagy olyan kézzel készített épületek, utak, egyéb tárgyak, amelyeket az ember állított elő, mint a városban. De ezek is valamilyen jártanak. Érdemes nyitott szemmel nézünk, hogy itt ebben a, ezen a helyen, ebben az utcában, nem tudunk, a főúton, vagy kint az erdőkön. Mit akar üzenni az Úristen azzal, amit ő tett? Szerintet jobban tudjuk nyitni, jobban tudjuk olvasni a természetet és a zenekét.
A Szent Isteni a színeknek valami mondani valója van?
De ez a kerugóknak a szárnya bős. Ez a profécián, ez így jelenik meg, a tízes szám. A bős ugye a tíznek a jelképe. Hozzá kell tennem, hogy nagyon biblikusak az ábrázolások. Tehát nem a mester, aki test, azt találja képzelet, hogy kellene. A Bibliából kiolvassa, hogy mit ír a Szentíró, hogy hogyan ábrázolik. És mivel primitív nyelvről van szó, nem olyan tizellát, mint a verbális nyelv, mint a szó, ezeket a konkrétan dolgokat ki lehet fejezni egy-két mondattal. A képzőművészet primitív eszközökkel dolgozik, jelekkel. Azért van darabos az egész. De minden, például ugye megnyíti, leírása, ugye, és szóval ez így kijelvén elő, ahogy a profétát ezt megírták meg
mindenkel. De a
mindenki
művészetben van olyan, mint az ott szoknál, hogy szinte olókja.
Nagyon sokáig követték, igen. Tehát egészen a 18. századig ez fontos volt, hogy minden színűen lehetett akár magának az öltözetnek, vagy úgy visel. Különösen a Szentírás főszereplő, tehát mint például a profétát, Dávid király, nem beszélve Jézus Krisztusról, ugye nagyon fontos volt, ugye a kép az a mennyei eget, jelképezi a vörös, a tüzet, a szerelmet, szeretetet, jelképezi is így tovább. A fehér, az ezüst, az a fehér a tisztaság, ami szent, az fehérrel látjátok. Szent város, ugye a fehér falakkal rendszer. Azért onnan tudjuk, hogy a mennyei Jeruzsálem, a fehér falaiknak ragyog az erő, mert szent. Nem érintette bűn, hossz, nincs rajta semmi szeplő. Igen? Szent Istennek. Már a egy, az már barna. A barna szín a képzőművészetben az a földnek a jelkép. A földi, a bűnös, a hoskos, a piszkos. Ugye ezért is különül a tettő el. Akkor onnan mindig állít, és egy bűnös, és halad a szemekkel is. Ugye előtte a törökben, hogy ami felé nézünk, az a szemek. Ami mögöttük, az a rendszer. A föld az a halál is, a jelentében. A föld szín a barna szín. Ezért is jelentős. Attól függetlenül, hogy nagyon sok szín használtak a reneszánsz festők általán egy kontextusban nagyon rizikó színek ábrázolták, de még így is az alapvető jelentéseket megtalálták. Én hoztam példát a többiről is, ugye az elején azokat vetítettem le, és látható, hogy többi kódex is iparkodott. Ugye látjuk, Bakosz graduálni, az esztergomba őrzik, hasonló színekkel ábrázolják, csak kicsiben látszik az iniciálében, a betűben megfestve, de ugyanaz a szöveg az A betűben jelenik meg, Attelevav, ne, hozzád emelem lelkemet, ott jelenik meg Dávid. Vagy a következőben ugyanaz a beállítás, tehát nem nagyon variálták, volt egy séma, amiben ott is lefér a korona, meg a hangszer, és imádkozik Dávid király vörös ruhában. Ugye a proféta jelkép, ez a vörös, hogy csontjaiba rekesztett tűz van a profétának, tehát átiszik a szeretete, a lélek, amelyik a lélek jelképe is a tűz. Pünkösnek a jelkép a vörös. Ugye a Isten lelke indítja, és attól proféta a népnek. Ugyanúgy a megnyílt ég, ugyanúgy bal oldalon a hegy, sziklák, ez a mi életünk, ugye, mindenféle járatokkal, földes, piszkos, abból kijövünk, és nézzük, ami megjelenik a szemben. Egyébként itt Mátyás király láthatjuk, Korvin Jánossal is, a császárnak. Igen, akkor itt egy hasonló misszálé van, ugyanabban a pózban, ugyanolyan elrendezés. Ez egy breviárium, de a kép annyira hasonló, és szintén Attavente munkája. Ugyanúgy bal oldalon található, ugye a sziklás rész, a múlt, a hátunk mögött van, minden.
Bart Károly mondja, ugye, hogy a halál nem előttünk van, a keresztény ember előtt, hanem a háta mögött van. Csak a meghalás van. Csak meghalás van előttünk, amin át kell menni, mint Krisztusnak. De a halál nem uralkodik az életünkön. Nem kell rettegni. A rettegésünk is ott van mögöttünk. Ez a megbékélésünknek a kulcsa, hogy minden mögöttünk van a Krisztus halálsága nyomán. És itt van ez, amit kivetítettem nagyba, egy Corvina Missale román, Brüsszelben őrzik a könyvtárban, nemzeti királyi könyvtárban.
Hát ugye hosszú utat járt be a képzőművészet, és azért mondom a hosszú utat, mert mindig bennünk van egyfajta idegenkedés a képek. Különösen bennünk van. Ugye ez a reformáció alapállásából ered. Noha például Luthernek ez nem volt egy kulcs kérdés, idegenkedés meghalta a ábrázolásokat, mint Szármas Oltár is van, Oltár, viszont Kálvin és követői meg úgy tartották, hogy az Isten tisztelet helyén, tehát a templomban elhelyezték meg ugye a figyelmet. Mert abban a korban, tehát ebben a reneszánsz korában ugye annyira zsúfolt volt már minden az ábrázolástól, megfulladtak ezen az áradatban. El lehet képzelni, olyan, mint a mai korunk, hogy megfulladunk a vizuális áradattól, televízió, filmek, internet, mindenhol plakátok vannak, óriás plakátok vannak, ugye ez özön, egy információ özön, és akkor jó, ahogy ma is, most már komoly emberek elgondolkodnak azon, hogy jó lenne egy kis csönd, egy kis képi csönd. Ez a tilalma tulajdonképpen a reformációnak, hogy jó lenne egy csönd, hogy az igére tudjon figyelni. Az Isten szavára, mert ez az áradat elmossa a figyelmet, eltereli. Azért kezdtem ilyen messziről, hogy nem a művészet tiltatik meg, Calvinnál se, Olingernél se, sőt, csodálatos fordulat történik, hogy ugyanazt mondják, hogy a reneszánsz nagy áradata, képi áradata miatt kiűzik a képet a templomból, amennyire lehet, de viszont bekerül a polgári szobákba. Tehát azelőtt csak főúri helyeken, templomokban lehetett képeket látni, zenét hallani, irodalmat hallani, ugye, a felolvasásból. Most már a reformáció nagy kultúrfordulata az, hogy szekularizálja a művészetet, kikerül a templom világából, és a polgári létbe, a mindennapok világába kerül be az olvasás, könyvnyomtatás korát éljük, ugye? Ugyanúgy a képek a szobák falára kerülnek, jelentősek lesznek az arcképek, tájkép, csendélet. Ha nem is lehet ábrázolni ugye református szemmel a Szentírás főszereplőit, lehetetlen Krisztust, nem beszélve az Atyaistent, de mégis, amiről szó van, ábrázoltat egy csendéletben, fájképben, portrékban. Csendéletben elég, ha letest egy holland mester egy megtört kenyeret, egy pohár bort, egy halat a tányérra, és már ott van Krisztus váltságműve, mert azt jelenti. Tehát nem művészetellenes, szó sincs róla, hanem arról van szó, hogy az Isten tisztelet, tehát a templomi Isten tisztelete belül ne egy képre összpontosítsunk, mint amit el kell nekünk olvasni, akire hallgatnunk kell, hanem az igére figyeljünk. Ez az egyetlen jelentése. Egyébként meg lehet bárhol kép, örömmel élhetünk azzal, hogy olvashatjuk ezeket a képeket. Ugye? Csak ne legyen ott a szószékhelyen a kép. Ez a lényeges. Nem kell leborulni előtte, mert nem arra adatott. Dávid király se egy kép előtt borul le, hanem hanem a megnyílt ég előtt. Ezt azért mondtam el, mert van egy ilyen felfogás, hogy ami kép az tiltatik, ugye? A tíz parancsolatban. Egyáltalán nem. Tíz parancsolatban a bálvány tiltatik, amelyben Istent ragadták meg. Tehát ez a szobor, ez maga az Isten. Ez nem lehet. Ez éppen olyan mai korba áttéve, hogy valakinek az Isten valamilyen tárgy, egy személy, vagy a gyereke, vagy a pénze, vagy az autója, vagy a háza. Az bálvány, nem a kép. Képtől már senki nem törődik. Kitörődik a képtől. Ez csak mi azt mondjuk, hogy hú, a kép az nagy bálvány. Nem a kép a bálványban, hanem a tárgyak, személyek, sztárkultusz, ugye, politikában, szórakoztatóiparban, milyen bálványok vannak. Az az igazi bálvány. Ez a szegény áttevente festővé nem az. Ez arra való, hogy megtanuljuk a nyelvét, képnyelvet, amelyet elfelejtett az emberiség, ugye évszázadok során ki így kopott. Nem használjuk. Pénzt jobban olvasunk, mint képet. Ugye? Az megy. Azzal nincs gond, sőt, fölhívjuk a figyelmet, hogy igen, tévedtél ezzel a számolva. Nem?
De a régi templomokban azért megjelenik a mennyezetben, ez a kazettás templomokról beszélek. Ott is minden festmények vannak.
Igen, a tipikus református templom, ugye? Ahol...
Személyek vannak.
Hát személyek, de az...
Főleg Erdélyben van ez, nem?
Igen.
Azért én sem találtam, az ő van.
Az őröm kifejezői.
Én szülőfalomban ott is van egy 500 éves templom, annak a teteje az kazettás, az egész a festve kazettás festmény.
Igen, mert az emberi szem mire teremtett? Hogy ne nézzünk? Vagy mit? Látással. És annak is megvan a maga öröme, mint a szájnak. És ugye Gyökösi Edve írta, hogy nem csak edésre teremtett a száj, hanem éneklésre is, fütyülésre, ha tetszik. Így van a szem is, tehát a gyönyörködésre teremt. Meg az, hogy értelmesen lássak. Mert a televízió, gondoljunk bele, olyan hatású, azt elhisszük, ugye? Annyira belesújkolja az emberekben mondani valót, elhisszük. Én miért azzal foglalkozni? Miért nem, ami értéket hordoz? Ugye? Azt kell olvasni. Már a híradókat jól olvasni. Ezeket hát kéne egy kicsit, ez a meditáció és az adventnek a lényege, hogy lenullázni, ami eddig volt, és egy új életre előre nézni. Hogy olvassunk a jelenből, ne pedig a szentélyvesztésből, mert az körülvesz benne, hanem az isteni rezgésekre figyeljünk oda. Ugye? És akkor tapasztaltabbak leszünk, érzékenyebbek leszünk dolgokra, egymás dolgaira is. Mert azok is jelképek. Ugye? Metakommunikáció mondják, egy mozdulat is jelöl valami. Egy megjelzés. Ugye? Egy rossz fintor. Ezek mind jelképek. Hát ölje az életünket. Ugye? Metakommunikáció. Ezt a nyelvet már veszük, mert sajnos ilyen rengeteg ér bennünket nap, mint nap. De még finomabban tudnánk látni, hogyha az apróságokra felfigyelnénk. És túllátnánk azon, ami a felszínen van. Akár rajtunk, kiben mi lakozik. Ez megmutatkozik bizonyos jelekből, és egymásra jobban oda tudunk figyelni. Magyarország sorsa jelekből látszik, aki érzékeny erre, olvasni tudja. Ugye a Biblia tele van ilyen szövegekkel, ugye, hogy a jeleket olvasni kell, szinte parancs, hogy oda kell figyelni a jelekre. Az Úristen adja a jeleket. Csak ugye elkényelmesedett a szemünk, passzívan befogadunk, lásd televízió, az jön ide. És már ezek a retinák nem tudatosulnak, hanem az előre elkészített táplálékot megkapjuk. Ez nehezebb, mert meg kell tanulni a nyelvet, meg kell tanulni látni. Ez nem úgy, hogy kinyitom a szemem és látok, hanem azt tanulni kell, látni is, nem csak beszélni, látni és tanulni kell. Így kiteljesedik az emberi élet. Vigyázni kell a mozdulatainkra, szavainkra, meglátni azt, ami finom jelzés. Ez erre tanítnak meg a képek olvasása is.
Nagyon szépen köszönjük ezt az estét. Én azt gondolom, hogy ez a különös világ, legalábbis számomra a különös világ, mert én azért ennyire nem mélyedtem el a képzőművészetben, és azt gondolom, hogy nem csak én vagyok így, hogy ez egy különös világ, de jó volt bele pillantani. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. És ki kell, hogy jöjjek egy pillanatra ide, de jövök vissza. Ezzel a satósárkodó külön is szeretném megköszönni. Inkább egy kis emléket tudatosul, és nem beszéltünk össze, de olyan érdekes, hogy egy ilyen képet nézhettünk, ahol ugye a középpontban ott a Dávid imádkozók kezei voltak. Hát én pedig egy tudatosi gyertyelentőnek olyan gyertyáját készítettem ide, legalábbis egy kis apró ajándékként, ami szintén imádkozott.
Az igen. Nagyon szépen köszönöm.
Igen,
szóval hogy összefüggnek a dolgok, ugye?
Igen.
Igen. Finom szálakon.
Igen. És a másik az ilyenek, hogy az ősi emlék rajtestem, hogy el ne felejtsél bennünket.
Nem, ott lesz mindig a karácsony fel. Nagyon szépen köszönöm.
Mi köszönjük szépen. És akkor most, ahogyan egy héttel ezelőtt is lettem, nagyon sok szeretettel hívok mindenkit egy szinten lejjebb, mert most is van finom meleg teja és sütemény. Legyünk együtt ott is. Én a múlt héten úgy örültem annak, hogy tényleg csak néhányan mentek el közülünk, így ezután a hét után. Gyakorlatilag majdnem mindenki lejött, és olyan jó volt ott közülni. Nagyon jó sok érdeztem mindenkit. Úgyhogy én nagyon sok szeretettel hívok mindenkit, hogy fordítsuk ott lent még, kötetlen beszéltek is.